Sziasztok!
Hallotok?
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast, amit mi csinálunk.
Az SFE hallgatói, oktatói, az ellenállók.
Hosszú hónapok óta küzdünk az autonómiánkért. És most eljött az idő, hogy egy kicsit meséljünk nektek.
Mindent, ami velünk történt, és történik most is.
Jó estét, sziasztok, üdvözlök minden kedves hallgatót. Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast második évadának harmadik része, a 90.3 Tilos Rádión. Én Alfarman Petra vagyok, másodéves dramaturg hallgató, én leszek a mai adás műsorvezetője. A második évadban két hetente pénteken jelentkezünk 6 órától egészen 7:30-ig, az előző 12 rész pedig visszahallgatható a Tilos az E Spotify oldalán. A vírus helyzetre való tekintettel a mai adás alkalmával nem a Tilos stúdiójából jelentkezem, de amint lehet, újra élő beszélgetésekkel és betelefonálási lehetőséggel fog működni a podcast. Állandó rovatainkon túl minden adásban vannak vendégeink, akikkel az aktuális fő témákról beszélgetünk. A mai adás fókuszában az április végén megjelenő Az utolsó szám című folyóirat lesz, ami a Free SFE közösségének kiadványa, és aminek alapításáról már az első évadban is hallhattatok. Három szerkesztőtársammal, Gál Annával, Sauer Lillával és Zrínyi Falvi Eszterrel fogok beszélgetni. Az állandó színház rovattal egybevonva a folyóirat második számában megjelenő librettó részlet kapcsán egy interjút hallhattok majd Vilmos Noémivel, valamint a folyóirat szépirodalmi blokkjából egy próza, illetve két vers felolvasás is elhangzik majd a szerzőktől. Állandó hírrovatunkban Brandenburg Ádám emlékezik a nemrég elhunyt Tallér Zsófia zeneszerzőre, és a tegnapi megrendítő hírnyomán Lengyel Anna dramaturgról emlékezünk meg. Hírrovatunk keretében újra szeretnénk felhívni a figyelmet az április 19 és 23 köz zajló országos egyetemi infosztrájkra is. A filmrovatban pedig sajnos szintén a búcsú kapcsán lesz szó Szomjas György filmrendező munkásságáról.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Elment Tallér Zsófia zeneszerző, tanárunk, barátunk. Brandenburg Ádámnak, a tanárnő egykori diákjának, majd egyetemi tanár kollégájának szavaival emlékezünk rá.
Tallér Zsófival én életemben először akkor beszéltem telefonon, amikor a felvételi előtt felhívtam, hogy másodéves vagyok egy ilyen érettségi utáni képzésben a Bartók Konziban zeneszerzés szakon, de nagyon érdekelne ez az új alkalmazott zeneszerző szakirány, amit ugye Fekete Gyulával alapítottak meg, ha jól emlékszem, 11-ben. És megkérdeztem, hogy hát én ellenpontot, palesztrina stílust nem tanultam, meg transponálás se volt nekem még, és hogy így elindulhatok el a felvételén, és akkor a szokásos, nyugodt, szelíd hangnemében megnyugtatott, hogy egy percig se aggódjak, a transponálás és partitúra játék az nála lesz például ez a kurzus, nyugodtan jelentkezek a felvételére, próbálkozzak, és végül is felvettek akkor a Zeneakadémiára az alkalmazott zeneszerzés szakirányra, és ott ő lett az egyik főtárgy tanárom, vagy hát illetve úgy fogalmazik, hogy az alkalmazott zeneszerzést, ami ugye a címadó kurzusa ennek a szakiránynak, azt nála tanulhattam. Zsófi az én életemben egy nagyon fontos szerepet töltött be, mert ahogy ő beszélt a tanárairól, abszolút én is úgy tekintek rá, tehát ő mesterként tekintett rájuk, és én is egyik mesteremnek tartom a Zsófit. És ez mindig az arra a három évre, amíg a főtártanárom volt, utána két évig a mesterképzésen ő nem tanított engem ugyan, de később a doktori képzésben ő volt a témavezetőm is. És az elmúlt 9 évben gyakorlatilag folyamatosan végig kísérte a pályámat, és folyamatosan ellátott ott tanácsaival, bölcs meglátásaival, és neki köszönhetem igazából, hogy elkezdhettem tanítani amúgy az SFE-n is. Tehát igazából rengeteg útmutatást kaptam tőle, és nagyon-nagyon példaértékűnek találom az ő életét. A legtöbb, amit én úgy gondolom, vagy hát a legfontosabb dolog, amit a zeneszerzői szakmai oldalról én tőle tanultam, az a pontos zenedramaturgiai megközelítés és fogalmazás. Az az elv, hogy fogalmazzam meg magamnak, hogy konkrétan miről szól egy darab, miről szól a film, mi a dramaturgiai konzekvenciája, és az egészből közelítsek a részletek felé. Tehát ne adhok módon zenéljek meg bizonyos részleteket egy színházzenében vagy egy filmzenében, hanem annak legyen egy nagyon pontosan általam átlátott összefüggésrendszerem. És ne beszéljek mellé, hanem zenei igazmondásra nevelte az összes növendékét. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, úgy vélem, az ő munkásságában. Igen, hát ez ugye az első három évben ez egy, hát hogy mondjam, egy intenzív, heti rendszerességgel konzultáló viszony volt, kapcsolat volt. Tehát, hogy minden héten ugye az első három évben az alkalmazó zeneszerzésen vittük hozzá a darabokat, az adott kompozíciós feladatokat, és ezeket elemeztük közösen, ezekről mondott véleményt, és igazából sokszor nem direkt módon, de ennek az egész szakmának a rejtelmébe, valahogy így a misztikumába, és ugyanakkor a technikai, praktikus dolgokba is egyaránt be tudott vezetni minket. Tehát, hogy egy nagyon komplex, egy nagyon jól átlátható tudást adott, tudásbázist adott át nekünk. És nagyon-nagyon szelíd ember volt, de nem szerette igazából a mellébeszélést, tehát, hogy is fogalmazzak, hogy egy nagyon tájékozott, nagyon művelt személyiség, de természetét meghatározta egy ilyen általános nyugalomszelítség, és ezzel mindig ragaszkodott a nézeteihez, és ezzel a nagyon pontos megfogalmazásával mindig egy perc alatt, hogyha bármiféle kételjen volt a kutatási témával kapcsolatosan, vagy azon belül, hogy ilyen mellékágakkal, egy-két mondattal sikerült visszaállítani amúgy a vágányra azt a vonatot, aminek mennie kell tovább a kutatás terén. Igazából még annyit kiemelnék itt, hogy ezeket a nézeteket nagyon konzekvensen képviselte, amiket lényegesnek tartott. Szakmai és nyilván humános oldalról is, vagy akár életfelfogásbeli nézetekre is gondolok itt, és ezek, hogyha sokszor szembe is mentek a mainstream-mel, de ő mindig felvállalta ezeket, és mindig egyenes háttal, de ugyanakkor szeliden és pontosan megfogalmazva tudta képviselni a saját szemléletét. Nagyon sokan őt alkalmazó zeneszerzőként tartják számon. Tehát, hogy főként amúgy az alkalmazott területen írt kompozícióit, a filmzenéit és a színház zenéit ismerik, és úgy vélem, hogy ez egy eléggé pontatlan megközelítés, mivel hogy amilyen alapossággal és magas szakmai nívón komponálta ezeket a darabjait, úgy vélem, hogy ugyanilyen magas nívón írta a koncertzenéit is. Tehát elsődlegesen azt kell mondanom, hogy ő, hogy a koncertzenéi miatt, tehát hogy ő koncertzeneszerzőként, vagy hogy fogalmazzak most jól, tehát hogy alapvetően nem az alkalmazotti oldalról indult ő a pályájának, de aztán a Petrovics mesterének köszönhetően nagyon gyorsan bekerült a színházi életbe, aztán később a filmes világba is, és nagyon megszerette ezt a területet, és nagyon fontosnak tartotta. De ugyanakkor nagyon-nagyon fontos koncertdarabjai vannak. Most a teljesség igénye nélkül a Per Temheru című oratórikus műve, amiért Artus Jus díjat kapott, vagy a Balassi emlékére írt kantátája, az operáiról nem is beszélve, ugyebár a Leander és a Lenszirom, vagy a Mundrucóval közösen jegyzett Johanna operafilmjük, vagy még ide sorolnám a Vonós négyesét, a zenekari szvitjét, tehát hogy rengeteg olyan művet fel tudnánk sorolni az ő életművéből, ami a magyar kortezenei élet kánonjába abszolút benne van. Tehát, hogy nem lehet értelmezni a magyar zenei életet nyilvánvalóan az ő életműve nélkül. És hogyha konkrétan amúgy a zenei esztétikájáról kellene pár mondatot megfogalmaznom, akkor fontos megemlítenem, hogy azt a Petrovicsi és azt a Bozai féle szemléletet, amit a mestereitől megtanult, ő vitte tovább az életébe. Tehát ez a fajta nyitottság, tájékozottság, amit a személyiségéről mondtam, ez nyilván a szakmai felkészültségében is megjelent, de ugyanakkor voltak olyan zeneesztétikai kérdések, amikből nem volt hajlandó engedni. Ilyen például a melodikus gondolkozás. Tehát, hogy bármilyen stílusú nyelvezetű zenét is írok, egyfajta dallamszerűség például jelenjen meg benne, vagy jelenjen meg benne egyfajta dramaturgiai, hogyha az mondjuk nehezen verbalizálható is, de arra fel lehessen fűzni egy darabot például.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
Mit szólnál, ha valaki hirtelen a nyakadba ülne, és mostantól ő mondaná meg, mit lehet és mit nem? Hát valami ilyesmi történik most az egyetemekkel. És hogy miért igazán nagy baj ez? Kezdjük az alapokkal. Egy jól működő rendszerben az egyetem polgárai saját képviselőket választanak az intézmény parlamentjébe, vagyis a szenátusba. Ez a szenátus dönt a legfontosabb kérdésekről. Mit kutassanak és tanítsanak az egyetemen? Kit vegyenek fel? Ki legyen a rektor, az egyetem vezetője? Ha az egyetem polgárai nem elégedettek a szenátus munkájával, a következő szavazáson egyszerűen leválthatják a tagokat. Ez az egyetemi autonómia, ami biztosítja, hogy az egyetemek külső nyomástól függetlenül csak a tudomány és az oktatás érdekében működjenek. A most zajló modellváltással ez a közel 1000 éves európai hagyomány kerül veszélybe Magyarországon. Miért? Az ország egyetemeit vagyonkezelő alapítványok veszik át élükön kuratóriumokkal. A fenntartásuk továbbra is állami pénzből történik, de a kuratóriumokba politikusokat és üzletembereket nevez ki közvetlenül a kormány. A tisztségüket örök életükre kapják. Őket ezután sem az egyetemen belülről, sem pedig kívülről nem lehet leváltani. A szenátusnak pedig szinte semmiben nem marad beleszólása. Ösztöndíjakról, kollégiumi férőhelyekről, egyetemi vezetőkről vagy az Európai Uniós fejlesztési pénzek felhasználásáról mostantól korlátlanul dönthet az egyetem új fura ura. Most dől el, hogy fizetőssé válik az oktatás. Mi történjen Pécs, Szeged vagy Debrecen legnagyobb munkaadóival? Kik döntsenek oktatási és kutatási kérdésekben? Szakemberek vagy politikusok? A modellváltás rólad szól. Ez a te jövőd, a te munkád, a te gyereked, a te városod, ja, és a te pénzed. Számon kérhető, átlátható és demokratikus rendszert akarunk. Ha te is, csatlakozz az egész országon átívelő oktatói és hallgatói összefogáshoz, csatlakozz az InfoStrike-hoz, az egyetemi autonómiáért.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast.
Arra szeretnék rámutatni, hogy ami nekem talán a legmeghatározóbb élményem volt vele az elején, hogy ő tanított meg látni a színházban, ugye. Tehát, hogy tulajdonképpen a színházi látás, vagy egyáltalán látni a világban, az egy nagyon komplex feladat. Az, hogy az abszolút kompromisszummentes esztétikai igény, az mindenre vonatkozik, nem csak arra, ami a színpadon történik, hanem arra is, ami próba közben, a közös ebédelés közben, ez egy Long Islanden van egy Watermill nevű kis falu. Na és amikor én elmentem Amerikába egy ehhez nem kötődő ösztöndíjjal egyébként, akkor 1997 nyarán és 98 nyarán eltöltöttem itt két-két hónapot, és ebben a központban értettem azt hiszem meg tényleg valamit arról, hogy kell nézni és látni a színházban. Nagyon másképp egyébként, mint amit a hazai színházi kultúránk, a színházi oktatás, a magyar színháztörténet sugalna.
Lengyel Anna Robert Wilsonról tartott december 11-i Strike TV-s előadásából hangzott el részlet. Tegnapi megrendítő hír, hogy elhunyt Lengyel Anna dramaturg, műfordító, vendégoktatónk és doktorandusunk, közösségünk meghatározó tagja. És a mai napon értesültünk róla, hogy elhunyt Törőcsik Mari. A következő adás színház rovatát az ő munkásságuknak szeretnénk szentelni.
Thank you.
Ez itt a Tilos az E,
a Free SFE Podcast.
Egy kelet-európai célnak megfelel. Családi belépőd van erre a haragos zöld helyre. A neontáblákat rég kilőtték, olajkutakból pumpálnak nedveket, itókát az áthaladóknak. Füstölgő csövek vagy nyugati gics. Nincs árnyéka annak, aki ide szórakozni jár. De mit nevezel otthonosnak? Téged elvárnak egy üveg éjszakára. Ismerős arcok áznak egy lekésett sorozatban. 7 decis fejadagért ropják, mint a betanított vadak. Olyan ódivatú ez a stíl, ez a hanyatlás, unásig ismert körök. Önkéntes ópiátokon lovagolsz tovább. Te kis hős, te kis bogyós. Nem változni öngyilkosság. Ünnepek környékén felhasad belül valami rontó, valami ismerős. Feküdj inkább hanyatt, és ne emlékezz mások helyett. De ki tanított ki ilyen jól? Leckésztetőnőt hol telel? Piros szíveket véstek ellenőrződbe. Üljél le, fiam, jeles! Félszázadnyi megalázás rángatózik az utódok fejein. Falja a búbokat, a nagyapa koponyájától a 4 gyerek személyig jut. Azért tikkel. A megfelelő minőségű elfolytás is felér a szesszel. Látni ezt homlokodnak vonalain. Mint egy terrorakció. Egymás felé húzó gépek egyenesei. A becsapódások zaját meg oda képzeled, az arc mögé, amiből lassan kikopnak az örökölt sebek. Mert a generációs jótéteményben legalább még hihetsz. A régió lapátolja ki magát a szarból. Súran a villanyfény, kimódolt mondatok koppannak üveged nyakán. Az éjszaka megoldódik. Üvölteni itt nem szokás. Mert decens nép a miénk, alázattal várja a megtorlást. Dajkák szólnak ki fejedből, zabáld fel azt, ami előtted, a húsos, rögös, porcogós ridegséget, kocsonyát. Pont így lesz jó, leélni nemzedéknyi életet, cédásan, cédulásan.
Deress Kornélia egy kelet-európai célnak megfelel című versét hallottuk a szerző saját felolvasásában, és többek közt ezt is olvashatjátok majd az utolsó szám című folyóirat következő számában. A Tilos az E mai adásának fő fókuszában, ahogy már említettem, a várhatóan április végén megjelenő az utolsó szám folyóirat következő számával foglalkozunk. Szerkesztőtársaim közül itt van velem most Gál Anna, Sauer Lilla és Zrínyi Falvi Eszter, szintén másodéves dramaturgok. Azt szeretném kérni tőletek, hogy együtt foglaljuk össze, hogy mi is található ebben a második számban, milyen blokkokból építettük fel, illetve most így az egésznek a fényében ti hogy látjátok, hogy milyen ív bontakozik ki. Esetleg Lilla, felolvasnád az előző előszót?
Az utolsó szám nem az utolsó szám, hanem az első. Az első száma az utolsó számnak. Az utolsó száma ellenállásunk első felvonásának. Az utolsó szám egy fordulópontot jelöl. Ellenállásunkat eddig épületekhez, terekhez kötöttük, de ezeket a tereket elvették tőlünk. Kénytelenek vagyunk fiktív tereket létrehozni. Az utolsó szám egy ilyen tér, amely képes megőrizni a szellemet, amit az elveinkért való kiállással teremtettünk, és alkalmas arra, hogy megvitassuk egyetemi ügyeinket és közös jövőnket. Egy olyan kiadvány, ami nem valami ellen szól, hanem valamiért, az egyetemért. Törekvésünk nem előzmény nélküli. Elődünk a Sirály, a Színház és Filmművészeti Főiskola folyóirata volt, amelyet dramaturg hallgatók alapítottak 1955-ben. A lap utoljára 1982-ben jelent meg. Sok éves kihagyás után úgy érezzük, most kötelességünk megújítani a hagyományt, nem az intézményért, hanem a közösségért. Ezt a számot most úgy adjuk át, hogy tudjuk, a helyzetünk pillanatról pillanatra változik, egy dolog mégis bizonyos. Mi itt vagyunk, és nem hallgatunk.
Szóval ez volt az előző számnak az előszava, ebből is látszik, hogy az ígéretünket betartottuk, és most itt a második szám. Én most egyébként egy olyan évet látok az egészben, hogy a múlt a búcsúzás felől a jelenig, és a Free SFE Egyesület építkezéséig jutunk el. Az első szöveg Dohi Balázsé, Simonides Apacs mezőkön lépked címmel egy elméleti írást kaptunk tőle, amiben az SFE tereitől búcsúzik. Ezután egy EP pályázathoz készült négy szöveg, ezt is elviszem magammal címmel, foglalja össze a veszteségeinket, és azt, hogy mitől is búcsúzunk most. Ezután a Radnóti Zsuzsának egy már megjelent írásából közlünk részletet, ami van Széthull darabokra címmel. Ez egy elég részletes körképet ad az eddigiekről. Ez valójában a felütés az Egyesülethez is, mert ezután a Free SFE Egyesület öt munkacsoportjától kértünk be szövegeket, és ez egy elég jó látleletet ad arról az intenzív építkezésről, ami most zajlik. Az Ódri munkacsoporttól, gazdasági munkacsoporttól, az Emergency Exit oktatási felnőtt képzési és fesztivál szervező munkacsoporttól is jelenik meg szöveg. Majd Karsai György, Báron György, Váradi Zsuzsi írása következik az április óta a Strike TV utódjaként szabad az E néven futó Free SFE TV-ről.
Ezt egy beszélgetés követi Horváth Eszterrel az új HÖK elnökségről. Ezután a rendhagyó kurzus hétről, a kurzus hét munkacsoport számol be. Birkenstock, Rebeka, Bíró Dorottya, Elefánti, Emma Fodorossi, Aragonics Sára és Kapdamon Dominik. Ezt követően egy osztályportré van, ami ugye számunként állandó, most a filmrendező mesterszakosokról, utána pedig a Halhatatlan Királyfi Maróti Anna Zorka bábrendezése. Itt színészekkel készített interjút Törlei Havas Sári, ezt követően pedig ennek a blokknak a végén a Don Giovanni librettónak a részlete van Vilmos Noémi átiratában.
Ezután a szép irodalmi blokk következik. Elkezded azt is, Lilla?
Sahin Tóth Sári találkozás című prózájával kezdődik. Sipos László, a halálkereső királyfi története követi, ami líra. Utána Juhász Tibor nem volt még című prózája, illetve Bánki Mihály Brun című prózája.
Igen, ezután a szép irodalmi blogban még Sas Zoltán dráma részlete, a Sütike, vagy a Szerencse című drámának a harmadik felvonása található, Deres Kornéliának három verse, az egy kelet-európai célnak megfelel, az inváziós sapka és a hős diadalmas kivonulása. György Alidának, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem mesterszakos hallgatójának egy prózaja, illetve Csora Károlynak egy verse található ebben a blogban.
Köszi, és Anna, hogyha esetleg megvan, akkor elmondanád, hogy kitől jelenik meg még grafika és kép a folyóiratban?
Fotók közül többek között Cseke Tamás, Katona Tamás, Fuchs Máté, Hudák Dániel, Todorov Lázár, Bince Kata fotóit használjuk a szám illusztrálására. Gartin Rebeka grafikáit és Gerst Máron a rajzait. Ezeknek az egy része valamilyen módon az egyetemfoglalás tematikájához kapcsolódik, vagy egészen más.
Jó, szuper. Ti miben láttok esetleg eltérést az előző számhoz képest?
Szerintem mindenképp valamilyen perspektívába került az egyetemfoglalás, vagy egy távolságba, és azt hiszem, hogy ami a szám tematikája talán most nagy rész nem az egyetemfoglaláshoz kapcsolódik, de hogy ami pedig a foglalásról szól mégis, az valahogyan egészen máshogy jelenik meg, mint amikor még benne voltunk, vagy máshogy reflektál arra a helyzetre.
Meg valahogy lett egy ilyen szerkesztőségi figyelem, így az egész egyesület kapcsán, vagy hogy az első számnál még nem nagyon volt az, hogy így célzottan bekértünk volna anyagokat. Itt viszont figyeltük azt, hogy ki mind dolgozik, hogy mondjuk milyen rendezések vannak, vagy hogy kik azok, akikről tudjuk, hogy írnak. Tehát, hogy volt egy ilyen célzott anyagbeszerzés, ami szerintem egy nagyon jó figyelem.
Na, a folyóirat, nem tudom, öndefinícióját is egy egészen érdekes szempontnak tartom. Mert amikor elkezdtük csinálni az előző számot, még decemberben, amikor kijött, akkor ugye mi egy egyetemre jártunk. Már akkor úgy határoztuk meg magunkat, hogy a Free SFE közösségének a kiadványa, de például szerintem minden számnál egy nagyon érdekes szempont lesz, hogy mi alapján irányítjuk ezt a szerkesztőségi figyelmet, amiről Lilla beszél. Például az, hogy ebben a számba bekerült egy anyag a HÖK választásról, vagy a HÖK elnökkel készült egy interjú, az egyáltalán nem egy evidens döntés, hiszen ez a közösségnek jelenleg egy részét érinti, azt a részét, aki konkrétan az SFE keretei között maradt. Valójában minden számnál az, hogy milyen anyagok jönnek meg, egy picit öndefinít kísérlet arra nézve, hogy ez pontosan kinek alapja, és kinek mit tudunk mondani.
Igen, de ugyanígy mondjuk az is egy döntés volt a részünkről, hogy az osztályportréba meg egy olyan osztályt választottunk, akik egyrészt nem maradtak az SFON, másrészt nagyon, nagyon sok mindent megéltek az elmúlt, mint akár egy, akár másfél évben, amik tanulságosak voltak így közösségileg, szóval az meg inkább így a másik oldalról volt egy döntés, hogy ki miért ment el.
Ti éreztetek valami tanulságot az előzőből, ami most esetleg is segít a szerkesztésben?
Én inkább egy nehézséget mondanék először, ami így megfogalmazódott bennem decemberi számhoz képest. Ugye decemberben volt egy nagyon erős határidőnk, azt szerettük volna, hogy a szám kijöjjön mielőtt, ugye az emberek elmennek a karácsonyi szünetre. Hanem azt fogalmazódott meg, hogy most, hogy nincs egy ilyen nagyon sürgető határidőnk, az benne nagyon nehéz, hogy az egész szerkesztésnek az ideje alakult át. Az, hogy velünk folyamatosan történnek a dolgok, és ez egy teljesen önhatalmú dolog, hogy hol döntjük el, hogy ennek a számnak itt vége van. Tehát ebben már több dolgot nem teszünk bele.
De ugyanakkor szerintem jót is tesz, hogy nincs egy ilyen időkényszer, vagy hogy nyilván van vele gond, hogy mi van, hogyha ez soha az életben nem fog kijönni. Mert addig húzzuk, de amúgy meg az anyagoknak jót tesz, meg nyilván egy csomó minden van, ami egy fokkal gyorsabban halad az előző szám miatt, ilyen praktikus dolgok, hogy nem tudom, már így megvan az, hogy hogy volt tördelve az előző, akkor azt nem kell most így annyira kitalálni, vagy hogy már így felépítettünk valami alapot, amihez lehet igazodni, vagy pont, hogy eltérni tőle, hogyha valami nem vált be, de hogy valamihez képest lennél.
Igen, talán azt már sokkal jobban tudjuk, hogy tördelésre, olvasó szerkesztésre, mire mennyi időt kell szánni, és be kell ezt egyáltalán kategorizálni, vagy épp hogy nem. Szóval engem ez is nagyon érdekel, hogy így mi lesz majd ebből, szóval mennyire, mikor, milyen arányban lesz elméleti, közéleti írás, és szép irodalom, mennyire vonunk be külső szerzőket, ugye már most is van erre kísérlet, de hogy így mégis így mi lesz ennek így a profilja, hogyha ezt tényleg hosszú távon akarjuk csinálni.
Szerintem az egyértelműen látszik, amit Lilla említett, hogy sokkal inkább abba az irányba haladunk el, hogy tudatosan szerkesztjük ezt a számot, mert hogy tudatosan döntjük el, hogy milyen anyagok vannak, amiket ha az emberek nem ajánlnak fel maguktól, akkor mi szeretnénk, hogy szerepeljen benne, vagy milyen témákról kéne mindenképpen írni. Másik dolog, ezek, mit említettél, az, hogy, hát, hogy milyennek a folyóiratnak az élete. Szerintem azért nagyon érdekes, mert tudjuk, hogy egy nagyon hányattatott sorsa van, tehát hogy 3-4 számnál többet soha nem élt meg.
Pont ezt akartam mondani, hogy kicsit olyan ez a hányattatott sorsa volt valamikor a múltban egy folyóiratnak, amihez eddig így semmi közünk nem volt, hogy mint az ilyen traumák, amik ilyen minták a családodban, amikbe így beleszületsz, akkor már csak azért is az alapján cselekszel, hogy vagy az, hogy jelen esetben, nem tudom, nyilván van egy félelem, hogy akkor ez is 3-4 szám után meg fog halni, akkor lehet, hogy ezt most mi generáljuk magunknak, hogy lehet, hogy tényleg meg fog halni 3-4 szám után, mert annyira félünk attól, hogy nehogy meghaljon. De hogy szerintem ezekkel így nincs gond, vagy hogy az se baj, hogyha, vagy én ehhez nagyon úgy állok hozzá, hogy az nagyon elég, hogy emberek szövegeit lehet olvasni, akik erre az egyetemre jártak, vagy járnak, attól függ, hogy nevezzük-e még egyetemnek, de...
Hát, ha ezzel az utolsó szám címmel bevédjük azt, hogy akkor ez így örökké megjelenik most 100 évig. De nyilván az nagyon fontos, hogy egy nagyon hát jelentős, vagy egy nagyon fontos időszakot dokumentál ez a folyóirat. Fel ne tudja, hogy meddig tart, de most van. Most egy darabig látszik valami ebből az egészből, ami történik. Még mindig történik, mert nincs vége.
Igen, és annyi anyag jelenik meg, és mindenféle szanaszét, hogy valójában az egész kapcsán egy ilyen dramaturg személy nagyon hiányzik, ami összeszedi, hogy ebből az egész mindenségből mi az, ami tényleg fontos, vagy valami irányt kijelöl akár egy külső olvasó vagy hallgató számára. Úgyhogy talán ez is célunk, azt hiszem. Még az merült fel bennem, hogy az nagyon jó, vagy nekem nagyon megnyugtató, hogy talán a mi osztályunk egy ilyen magja, vagy egy ilyen alapja lehet ennek a szerkesztőségnek, de hogy ugye a mostani számhoz is hirdettünk tagfelvételt, és szerintetek így hosszú távon mennyire kéne, hogy így kialakuljon egy ilyen állandó szerkesztőség?
Ez a kérdés, hogy kinek mit adhat a szempont, azért merült fel bennem, mert valahogy nagyon izgalmasnak találtam azt, hogy egy picit mindig alakítani kell a szerkesztőségem, vagy én abszolút ezt látom, hogy szerintem minden szám alatt egy picit változni fog az, hogy pontosan ki szerkeszti. Amivel szerintem semmi baj nincsen, mert pont ez benne az izgalmas, hogy mindig új emberek is kapnak arra lehetőséget, hogy ebben részt vegyenek, meg hogy elmondják azt, hogy ők mit látnak a jelenlegi helyzetből. Nyilván én azért fogalmaztam meg így a kérdést, hogy mit kap ebből egy dramaturg, mert én is ez vagyok, meg ti is azok vagytok, valahogy ez a narratíva nagyon érdekelt. De én például az előző számhoz képest nagyon megéltem azt az örömöt, hogy kaptunk egy csomó szép irodalmi szöveget, és hogy micsoda öröm van, vagy micsoda dramaturgi feladat van abban, hogy elolvasod, úgyhogy soha nem találkoztál még ennek a szerzőnek a szövegével, és ezt egyszerűen meg kell látni, hogy ő mi alapján írta, és meg kell próbálni a legjobbat kihozni belőle. És szerintem ez például egy olyan szempont, hogy más szövegét szerkeszteni, ez egy iszonyatosan nagy öröm lehet gyakorlatilag bárkinek az egyetemen.
Igen, így primár szinten nekem is volt ilyenem, hogy miért nem a saját szövegeimet írom, de hogy annyit lehet ebből tanulni, és ez csak egy plusz, hogy nekünk ez hozzátartozik a szakmánkhoz, és áldás, csak hogy tényleg valahogy van egy ilyen nagyon nagy hiány abban, hogy meg tudjuk-e fogalmazni, hogy azon túl, hogy mi tetszik, mi nem tetszik, hogy vannak-e arra szavaink, hogy értelmesen kritikát fogalmazzunk meg, úgyhogy azzal senki ne kerüljön rossz helyzetbe, hogy tényleg valahogy annyira érzékeny dolog ez a szerkesztés, hogy nem csak nekünk hasznos azt megtanulni, hogy hogyan reagálok egy akár ismeretlen emberre, aki gyakorlatilag tök mesztelen előttem. Tehát, hogy küld egy olyan szöveget, ami neki nagyon fontos, és teljesen mindegy, hogy nekem az tetszik, nem tetszik. Tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon érzékenyen kell vele bánni, amit én személy szerint nagyon élvezek.
Még a szerkesztésről, hogy nagyon izgalmas, hogy ezek a szövegek párbeszédbe lépnek. Hajlamosok vagyunk személy lineárisan elképzelni a számot, hogy miután mi jön, de én például mindig úgy olvasok újságokat, hogy felcsapom valahol, odébb mászok két oldalt, utána megint olvasom. Tehát, hogy annyira izgalmas, hogy mi elképzeljük, hogy ez így koherens, és nyilván nem véletlenül követ valamit, de hogy ezzel mindig gondolkozom, hogy vajon ez számít-e, mert ki tudja, hogy ki mit olvas éppen, hogyan van tördelve az összömeg, hogyan fogja meg kinek a szemét. Ez nagyon izgalmas, hogy ez nem egy színházi előadás, ami lemegy 6-tól 10-ig, hanem ezt valaki magának szerkeszti, amikor kinyitja ezt a folyóiratot.
Ez még szerintem azt tartozik hozzá, amit mondasz, Anna, hogy ugye a képek, amiket kapunk, a különböző vizuális anyagok, meg megint máshogy lépnek párbeszédbe ezekkel, vagy megint más gondolatokat hoznak be ezek mellé a szövegek mellé. Szóval, hogy az, hogy ebben a közösségben nem csak szöveggel alkotó emberek vannak, hanem vizuális emberek, teljességgel meg tud élni egy folyóiratban.
Igen, egymás mellé kerül egy kép, meg egy szöveg, és egy produkció születik, úgyhogy az alkotók nem is tudták, hogy ők szövetkeztek itt.
Van valami ötletetek már most, hogy a következő számot mifelé kéne még vinni? Mi az, ami mostaninak is tanulsága lehet?
Hát talán annyi, hogy érdemes elgondolkodni a célközönségen, mert amikor ezt elkezdtük, akkor nagyon minden történt egyszerre, és hogy emiatt én kíváncsi vagyok, hogy a következő számra ez hogy formálódik, hogy igazából kinek írjuk ezeket a szövegeket.
Ugyanígy azt hiszem, aki válogatja, ez a következő számnál is egy olyan aktuális kérdés lesz, vagy hát így nyilván mindig változik, hogy ki van benne éppen a szerkesztőségben. Például ez nagyon érdekes, hogy jellemzően mondjuk több színházzal foglalkozó emberünk van, mint filmmel, bármennyire próbáljuk ezt mindig balanszolni, vagy valahogy azon, abból az irányból hogyan tudunk elmozdulni, hogy ez a mi szerkesztőségünk, vagy a mi és a mi baráti körünk, vagy azok az emberek, akik ismernek már minket, hogy ennél hogyan tudunk több embert elérni. Jobban kinyitni a fókuszt, hogy kevésbé a mi narratíváink kerüljenek előtérbe, jobban beengedni másokat ebbe a folyamatba. Mert azt érzem, hogy elindultunk ebbe az irányba, és nagyon próbáljuk tágítani ezt a fókuszt, de ezért még ezen vannak bennem kérdések, meg ezen szerintem még dolgozunk. Ez megint nem biztos, hogy a kérdésedre a válasz, csak az jutott eszembe, amikor én elővettem a Sirályt, és így belelapoztam valamibe, ami 30 évvel ezelőtt készült, sőt, 70-es évekből is szám került a kezembe, hogy így valahogy azt hiszem, hogy ami most van, az nyilván nagyon fontos, hogy rögzítésre kerüljön, de én arra mondjuk nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek hosszú távon hol lesz a helye. Mert olyan szempontból, hogy mi az, amit lenyomatként tudunk hagyni ebből az időszakból, amit most nagyon élünk, és hogy vajon azok a szép irodalmi anyagok, amik bekerülnek, helytállóak lesznek-e, nem tudom, 30 év múlva, vagy vajon ha valaki 30 év múlva, hát ezt nem mondom, hogy erre az egyetemre fog járni, mert ki tudja, hogy ki fog 30 év múlva erre az egyetemre járni, vagy lesz-e ilyen egyetem, de mondjuk ezzel a dologgal fog foglalkozni Magyarországon, annak de mondani valamit, amit mi most csinálunk.
Éreztek olyan motivációt, hogy amíg van miről beszélni, addig ez legyen?
Az viszi előre a számot, hogyha vannak ilyen szerelemanyagok, amikbe valaki beleszeret, és azzal nagyon szeretne foglalkozni. Tehát, hogy ez nem úgy néz ki, hogy így összemazsolázgatunk dolgokat, amik így ez is legyen benne, az is lenne, hanem valószínűleg vannak olyan anyagok, amik így nagyon visznek egy-egy embert a szerkesztőségből, vagy máshonnan, és akkor azt érezik, hogy ez fontossá válik, és másoknak is fontos lehet. És aztán jön a szívás munka része, az interjúknak az összehúzása, ollózása, szerkesztése, képek válogatása, tehát hogy nagyon sok, de hogy, tehát, hogy nem úgy majd kitaláljuk, hogy mit akarunk látni, hanem jön valami, amiről rájövünk, hogy na ezt látni akarjuk. És akkor ez szerintem így végül is tudja vinni a hajót.
Köszönöm szépen nektek, és az utolsó szám most megjelenő számához kapcsolódóan tervezünk egy előzetes igényfelmérést, egy előrendelési rendszert, úgyhogy ennek a részleteiről hamarosan találtok további infókat a Független Szabad Egyetem és a Free SF Egyesület Facebook oldalán.
Ez itt a Tilos az E, a Free SF podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
Most pedig még a folyóirat szépirodalmi blokkjából hallgassuk meg először Bánki Mihály Brun című prózáját, és Juhász Tibor Tangó című versét a saját felolvasásukban, ezután pedig Vilmos Noémivel, 5 éves rendező hallgatóval fog beszélgetni a készülő Don Giovanni kapcsán saját librettó átiratáról.
Brun. Vihli úr a földmérő fejét vakargatva állt a dombtetőn. Az előtte terülő hepehupás réten emberek járkáltak ide-oda. Kollenc, Vihli úr segédje, a térképet bújta. A császár megbízásából érkeztek, hogy tavaszra elkészülhessen ő felsége vidéki nyaralója. Bármi nemű ház hián egy sátor szolgált szállásként az almafák között. Odalent a tömeg, láthatóan betanult útvonalon, jött, ment. Időnként megálltak, szóba elegyedtek egymással, majd sietve tovább indultak. Volt, aki teljes természetességgel belépett egy ajtón, noha az ajtót nem lehetett látni. Az illető mégis kilincset ragadott, csak úgy a levegőben, és benyitott egy másik helyiségbe. Volt köztük olyan is, aki lépcsőt mászott. A lábak szabályos egymás utánban lépkedtek felfelé, vagy épp lefelé, látszólag a semmibe. Egy szóval, igen izgalmas élet zajlott Vihli úr szemei előtt. Kik ezek az emberek? Csattant fel Kollenc. Ránézett a földmérőre, aki roppant tanácstalan arcot vágott. A másik is érezte, hogy akármilyen mély barázdákat vakar kopasz fejében, nem fog közelebb kerülni a megoldáshoz. Brunn polgárai, válaszolta egy hang a hátuk mögül. Az egyik almafa tövében egy férfi ült. Elegáns, kék zubbonyt viselt és csokornyakkendőt. Egyik kezében üveget tartott, amibe időről időre belekortyolt. A balján egy sétapálca pihent a fűben. Collins értetlenkedve az idegenhez fordult. És hol ez a Brunn, jó ember? Hiszen maguk is láthatják. Ez Brunn, tárta szét a karját a férfi. A másik kettő összenézett. De hiszen itt nincs semmi, mondta Vihli úr. Nézőpont kérdése, mondta az idegen. Kihez van szerencsénk? Kérdezte Collins. Nevem Bahumil. És mit keres ön itt, kedves Bahumil úr? Érdeklődött a földmérő. Én vagyok Brunn kormányzója. Vagy úgy, folytatta Collins. Örvendünk a szerencsének, kormányzó úr. Ez itt Sibjach Vihli, udvari földmérő. Én pedig a titkára, Collins. Tudom, kik maguk, intette le a kormányzó. Olvastam a nevüket a levélben. Ön bizonyára ismeri ezt a helyet, folytatta Collins. Megtenné nekünk, hogy bemutatja? A kormányzó szeme felcsillant, félrehajította az üveget. Sétapálcájára támaszkodva oda csoszogott és letekintett a völgybe. Nagy szeretettel üdvözlöm önöket Brunn községben, szólt ünnepélyesen. A tartomány egész területén híresek vagyunk a csakis nálunk készülő napsárga cserépedényekről, amelyekben a világ legízletesebb ételeit lehet elkészíteni. A város főutcája bővelkedik a nemzetközi ízlést kiszolgáló üzletekben. Az elegáns öltözködés rajongóitól a ritka virágok szerelmeseiig mindenki megtalálhatja, amit keres. Az utca nyugati végében a Gronsviki csata hőseinek monumentális szobrát láthatják. Rögtön a szobor után terül el városunk egyik égköve, a Brunni Arborétum. Ujjával egy kopár fekete pontra mutatott a távolban. Keleten a kegyelmes anya temploma látszik, amin a mi derék építőmestereinknek hála, nem fog az idő. Egy egészen apró kőhalom felé hadonászott mindkét kezével. A templomtól balra látható a mi gyönyörű főterünk, közepén a híres szökőkúttal. Egy pillanatra elhallgatott. Bambán merett egy pontra a réten, ahol az emberek egy sárral teli gödröt kerülgettek. Vihli egészen belefeledkezett a történetbe. Miről híres? Kérdezte izgatottan. A kormányzó ismét felderült. A legenda úgy tartja, hogy aki Brunn főterén a szökőkút vizében fürdik a legforróbb nyári napon, az sohasem lesz többé boldogtalan. És működik? Érdeklődött a földmérő. Látott már szomorú embert Brunnban? Kérdezte Bahumil. Vihli értetlen arcot vágott. Na ugye, csapta össze a tenyerét vidáman a kormányzó. Collins elvesztette a türelmét. Micsoda marhaság, még hogy arborétum, még hogy templom. Ez egy rét. Terelje össze ezt a csürhét, és sürgősen menjenek haza, mielőtt én vitetem el magukat. Bahumil felnevetett. Vihli kínjában szintén kuncogni kezdett. Mi olyan mulatságos? Kérdezte Collins. A kormányzó most egészen komoly arcot vágott. De hiszen itthon vagyunk, mondta, és rábökött a térképre. Collins közelebb hajolt a sárga papírhoz, ahol ez volt olvasható. Brunn, tartományi város. Megesküdött volna, hogy 10 perccel ezelőtt még semmilyen felirat sem volt ott.
Tangó. Itt fekszel mellettem, hallgatagon, csendben. Itt fekszem melletted, megrokkanva benned. Egy ágy, 2 takaró, 3 párna és 1,5 évnyi távolság, ami 50 centiméterre zsugorodik. Ennyire fekszel tőlem, pont úgy, hogy egyikünk se férjen el kényelmesen. Én szeretlek, de te alszol. Érzem, ahogy nem csúszik egyre közelebb egymáshoz a szánk, és egyik porcikánk sem rezdül a másik lélegzetére. Matat a lábam. Lassan kitapint valami meleg, puha dolgot az ágy végében, én pedig elrántom, mert tudom, hogy érintésem úgy hat rád, mint mikor egy bőrbeteg testén újabb kelések bukkannak föl. Tompán, fájdalmasan, és soha le nem vakarhatatlanul. Hisz ha kaparod, akkor csak jobban fáj. Így hát fekszem, és próbálom betakarni magam a taszításoddal, de ez a takaró túl rövid, és túl hideg, és túlságosan valódi. És én szeretlek, és te alszol, és te szeretsz, de én nem bírok aludni. Miről is álmodjak, mikor itt fekszel mellettem, és elloptad az álmomat? Jó éjszakát!
Most pedig itt van velem Vilmos Noémi, akinek Don Giovanni libretto átiratából egy részlet szintén megjelenik a folyóiratban.
Engem egyszer a Fodor Orsi hívott fel, hogy ő is akar Don Giovannival foglalkozni, és erről beszélt a Juhász Bencével, aki az Egmont Nyitányt is levezényelte ugye október 23-án, aki megörült ennek, hogy a Sándor Máté szintén megkereste már őt Don Giovannival, és miért nem csinálják ezt együtt mindannyian. Ez volt az én előismeretem a történetről, és azzal hívott fel, hogy a librettón viszont akarnának változásokat eszközölni, és mivel ő úgy tudja, hogy én a rímekért egyen jobban lelkesedem, mint ő, ezért van a kedvem besegíteni ebbe a projektbe.
És te is vagy akkor az előadás dramaturgia esetleg?
Nem, tehát igazából inkább úgy osztottuk fel, hogy én dolgozom a librettóval, és én nekem valójában kevesebb közöm is van a többi részéhez, vagyis abba kevesebb energiát tudtam fektetni, és a Bence, a Máté és az Orsi foglalkoznak azzal a szereposztással, a szövegnek, amit én küldök nekik, annak a felülbírálásával. Szóval eléggé lekorlátozottan, konkrétan azzal foglalkozom, hogy legyen ebből egy új verzió.
A folyóiratban egyébként pontosan melyik részét küldted? Ez az első felvonás vége, az lehet?
Igen, az első felvonás végéről van az a részlet.
És te hogy tudod, hogy egyébként ennek a Da Ponte librettónak hány fordítása van? Vagy van esetleg, találtál korábbi átdolgozásokat?
Igen, én egy nyers fordításból és egy... Hát tulajdonképpen egy olyan magyar fordítást találtunk, ami elérhető volt. Úgy jött annak az ötlete, hogy ezzel valamit kezdeni kéne, hogy az már egy kicsit avítas volt, egy kicsi, hát amit hallottunk, abból készült felvételeket, a prozódia és a tartalom és az egésznek a zeneisége az, hát ez egyel karcosabb volt, mint amit mi szerettünk volna. Beleértve azt is, hogy valahogy a mai fogalmazásmód és a zenéhez passzolásnak azt éreztük, hogy nem egy 100%-os elegye az, ami ott megszületett, és ezért lett ez a mondás, hogy csináljunk belőle egy olyat, amit egyszerűen egy mai 21. századi színpadon érthetőbb, humorosabb verziója ennek, mert hogy maga a téma azért nem annyira nehezen érthető és elég humoros. Én meg erre nagyon lelkesen igent mondtam, szeretek szövegekkel dolgozni, csípem a rímeket, a zenét, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez egy jó kombó lesz ennek, de hát soha nem foglalkoztam még ilyen formál librettókkal, és egy 60-szor olyan lassú munka vagyon összetett, mint amire számítottam volna.
És miben érezted, hogy miben nehezebb esetleg librettóval dolgozni, vagy mennyire kellett közben folyamatosan a zenébe is beleásnod magad?
Hát a legelején nagyon lelkesen nekiálltam, úgyhogy hallgattam egy eredeti olasz opera verziót, közben előttem volt a nyers fordítás, előttem volt a korábbi libretto verzió, és akkor próbáltam a szótagszámot tartani, a tartalmát figyelembe venni, szépen, érthetően, magyarul valamennyire karaktereknek a beszédmódját, a szlengjét, a habitusát így bele vinni, és akkor még külön foglalkozni verstanilag azzal, hogy milyen rímképletek van. Tehát, hogy foglalkoztam már valamilyen szinten fordítással, de ott nem volt annyira fontos, tehát például egy 8 szótagból álló sornál nem feltétlenül kellett arra figyelni, hogy a hosszú és a rövid szótagok ugyanannyira pont ugyanúgy viszonyuljanak az eredetihez, de itt a zene miatt ez elengedhetetlen. És egy idő után ebben nagyon-nagyon belefáradt az agyam, úgyhogy azt gondoltam, hogy bízom ennyire azzal a fordítással, ami alapján dolgoztam annak a ritmus érzékében, hogy ő biztos jól eltalálta a szótagokat, és akkor lemondtam a zenehallgatásról, hanem első körben azzal próbáltam meg, tehát hogy annak a prozódiáját, annak a ritmusát, annak a szótagszámát átvenni, És akkor volt néhány több órás sessionünk a Juhász Bencével, ahol ő ült a zongor és a kotta előtt, és próbáltuk ráilleszteni az én mondataimat a sorokra, és hát ott kiderült, hogy egyszerűen lehetetlen, tehát hogy nem elég pontos az a verzió sem, egy rövid vagy hosszú szótag, az még hagyjál, mert ebbe próbáltam pontos lenni, de az, hogy tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, ha én három szótagra írok három másik fajta szótagot, ami pont ugyanolyan hosszú és rövid, de a hangsúly, hogyha ott van, vagy az egy szó volt az eredetiben, és én kettőt írtam vele ugyanilyen ritmusba, az már nem lehet, mert akkor pont olyan helyen kéne utána visszaismételni, és az ismétlés már nincs benne a librettóban, az csak a kottában van benne, hogy értelmetlenné válik, vagy magyarul hülyén hangzik. Szóval hát olyan problémákkal kellett itt szembesülni, amit korábban semmilyen zenei vagy szövegbeli feladatnál én még nem érzékeltem, és hát még nem is értem a végére a második felvonásból, még bőven van. Az első felvonással dolgoztunk eddig, és annak is nagyon-nagyon sok közös meeting volt, hogy ez a zenével, a karakterekkel és a szöveggel is 100%-osan passzoljon. Úgyhogy most ebben a pillanatban is a többiek éppen sokan körmölik a kis szótagokat a hangjegyek alá. Egészen elképesztő mennyiségi munkáról beszélünk, de ha vége lesz egyszer, akkor az biztos, hogy nagyon nagy katarzis lesz.
Igen, én is most gondolok bele, hogy igazából így a klasszikus éneklésnél így egy-egy magánhangzó is mennyit tud számítani, mondjuk így énektechnikailag is konkrétan. Szóval ez
abszolút. Tehát ez félmetes volt, hogy Bence néha szólt, hogy hát igen, itt most egy I betűre végződik, ami a hosszúsága miatt is rendben van, a szótagszám miatt is rendben van, tartalmilag is rendben van, de hát a magas hangrendű magánhangzók alatt az énekesek nem tudnak olyan ugrálásokat végrehajtani, mint amilyenekre szükség van itt, szóval mégiscsak inkább keressünk egy teljesen másik magánhangzót, tehát egy teljesen másik szót, tehát egy teljesen másik mondatszerkezetet ide. Hát igen, ilyen kihívásokkal volt.
És most akkor hol álltok a próba folyamatban?
Hát a próba folyamat az eredeti forgatókönyv szerint már március óta tart, a legeredetibb szerintem február óta, de hát a korlátozások miatt, és amiatt is, hogy a szereposztás és a szövegkönyvnek az elkészülése az több időt vesz igénybe, mert sokkal több szempontnak kell megfelelni, és hát ugye próbálni még mindig nem tudunk elkezdeni, ezért ez határozatlan ideig tolódik, de az előnye, hogy viszont, hogyha elkészül teljesen a libretto és a zeneileg is az egész, a hangszerelés, azt már, az is egy félmetes dolog, de ezt már megcsinálta a Bence, akkor az is lehet, hogy úgy tudunk olvasó próbát tartani, hogy tulajdonképpen már korepetítorok által felkészített a dalokat szövegileg és dallamileg is ismerő színészekkel állhatunk neki, és az egy nagy könnyebbség, hogyha nem nulláról kell kezdeni.
És te most hogy érzed, hogy ez a libretto, hogyha elkészül, akkor mennyire lehet majd egy ilyen önálló létező, és mennyire vannak benne esetleg olyan elemek, amiket kifejezetten így ehhez a koncepcióhoz írtál át?
Hát ami azt hiszem nekem egy kicsit hátralékom ehhez a projekthez kapcsolódva, hogy annyira nem vettem ki a részem így csapat szinten, tehát hogy az agyalás előkészítés folyamatának inkább mindig csak a lecsapódásait érzékeltem, tehát én nem tudok egy olyan dologra, amit nagyon kifejezetten ehhez a verzióhoz lehetne csak illeszteni, de azon nem gondolkodtam, hogy ez bárki más igénybe fogja venni. Ennek amúgy egyáltalán nem tudom, én ezzel a csapattal, évfolyamtársaimmal, osztálytársaimmal, haverjaimmal dolgozom ezen, szóval az a vágyam, hogy nekik, meg ennek a projektnek ez megfelelő legyen.
És a évfolyamtársaid közül lesznek a színészek, énekesek is a ötödévesek közül?
Teljesen vegyes, tehát szinte még nincs is meg biztosra mindenki, de igen, lesz olyan, aki az én évfolyamtársam, lesz olyan, aki már rég végzett, azt hiszem olyan is lesz, aki nem is hivatásos színész, hanem inkább opera énekes, tehát hogy nagyon vegyes ebből a szempontból a csapat. A Máté rendezi, és az Orsi valójában nagyon sok feladatot ellátott eddig. Nem tudom, hogy ez a meghatározott feladatköre, az pontosan mi. Tehát hogy én azt gondolom, hogy őt bábos szemmel is nagyon érdekelte ez a dolog, és lehet, hogy ezzel ki tudja segíteni a Mátét, hogyha lesznek ilyen jellegű ötletek benne, de alapvetően ő a szöveggel úgy keresett meg engem, hogy ő ezzel elkezdett foglalkozni. Én azt mondtam, hogy én nem nagyon tudok úgy dolgozni, hogy ketten dolgozzunk egy szövegen, tehát hogy akkor legyen az, hogy én csinálok egy verziót, aminek tulajdonképpen ő a szupervízor, a dramaturgia. Igen, szóval ő sokféle szerepet betölt ebben a folyamatban.
Te most, amit látsz az egészből, szerinted milyen érzetek lesznek a legfontosabbak benne?
Hát én azt nagyon szeretem, hogy az egésznek lett egy olyan humora, amiben én nagyon mélyen hiszek, hogy mindenféle klasszikus szöveg az elkészültekor nem érinthetetlen porcelánnak készült az utókor számára, hanem akkor is bele volt foglalva valami fajta illetlenség, vagy pláne egy ilyen fajta Don Juan feldolgozásban pajzánság, és hát nem tudom, hogy a legeredetibb módon a trágár szavakkal, vagy ezekkel hogy álltak, nyilván az, ennek a színpadi létjogosultsága az egy folyamatos kérdés, és én is ütköztem már bizonyos meglepő konzervatív falakba az utóbbi hónapokban ez ügyben, úgyhogy én zavarba is voltam mondjuk kicsit etéren, de megerősítettek a Máték, hogy igen, ennek a szövegnek, az operáknál amúgy is nekem még teljesen laikus, és a színházzal semmilyen hivatásos módon nem foglalkozó nézőként mindig egy problémám volt, amikor magyarul énekeltek is egyszerűen a szöveget, hát nem nagyon tudtam arra koncentrálni, és nem is ez talán egy operának a fő profilja, de én most úgy érzem, hogy ezzel a szöveggel egyszerűen meg tudjuk szólaltatni ma ezt a történetet mai figurákkal, akiknek olykor ez az kicsúszik egy necces szituációban, és igen, van, aki inkább slangben beszél, van, aki inkább karót nyelten, de abban maradtunk, hogy egy ilyen zenés attitűdben egyszerűen ezerszer több a humorfaktora akkor, hogyha klasszikus Mozart dallamok alatt 21. századi magyar mondatok hangoznak el.
Nagyon néz ki.
Hát én is kíváncsi vagyok már.
Akkor nagyon köszönöm.
Én is nagyon köszönöm.
Ez itt a Tilos az E.
A Free SFE Podcast.
Filmrovatunkban a héten Szomjas Györgyre emlékezünk. Szeptember elején Upor Lászlótól kapta meg Szomjas György az aranydiplomáját. Legelőször egy erről készült hangfelvételt hallhatunk. Majd pedig Gelencsér Gábor filmtörténésszel beszélgetünk a Szomjas életműről. Köszönjük a Dokumentum filmes munkacsoportnak a Dokumentum hangot.
Nagyon örülök, hogy el tudtál jönni, és nagyon örülök, hogy én adhatom át ezt a diplomát ennyi év után. Ez a második, ugye? Nem volt közben harmadik, negyedik.
Hát most én megmondom őszintén, hát most elég régen nem kaptam már.
Innen úgy értettem, innen,
hát nem is tudom, hogy egyetem kaptam-e, sőt az egészre. Én úgy emlékszem, hogy 68-ban végeztem, de a diplomát később.
Igen, mi onnan számoljuk, bocsánat, igen. Akkor egyezünk ki, hogy tetlenben legyen 69.
Igen, a diplomát valahogy később kaptuk meg, igen.
Jó, nálunk az van, de hogy néztem a listát, hogy jól emlékszem, és igen, jól emlékszem, hogy majdnem minden filmet láttam legalább kétszer.
Na, tessék.
Megnéztem a listát, Zsuzsa segített, hogy hú, ez biztos van ott valami.
Hát talán a játékfilmeket, de azért dokumentumfilmek meg annyi van, szerencsére most is csinálom. Ma is éppen forgattam is egy napot, és 500 kilométert vezettem mostanáig. Úgyhogy nyomjuk az ipart.
Mi ez a vetítés, amire most néz?
Nincs parancs. Szalai Péter filmje, semmit nem tudok róla, bemutató a világban. Végre van egy bemutató, akkor arra el kell jönni.
De ez nekünk talán tudod, egy ilyen nagy ünnepélyes pillanat szokott lenni, az évnyitón, amikor ennek a legfiatalabbak, akkor azok az idősek, akikre még szerencsénk van büszkének lenni, és valami keret látom, ez kötődik a diploma átadójuk, azok el szoktak jönni, és akkor van egy ilyen szép staféta átadás, ez most sajnos el kellett maradjunk, mert hát próbáljunk.
Mással mit csak elfoglalni?
Nem, el vagyunk foglalva, igen, sok mindennel, de inkább próbálunk vigyázni egymásra, és hát azért az, hogy te ilyen elképesztően, ilyen elképesztő állapotban vagy, ez nem azt jelenti, hogy minden kortársad ilyen ép és egészséges.
Igen, sajnos hullanak a barátok.
Tehát azt gondolod, ez a kamera nem csak azért van itt, hogy szép képeket betehessünk az almárinkba, hanem hogyha van egy ilyen idézőjeles üzeneted, vagy azt szeretnél pár mondatot, két percet beszélni, ami aztán a mi alkalmunkba bekerül, akkor ez persze nem kötelező.
Hát én a kamera mögött szeretek helyet foglalni, úgyhogy nem is tudom hirtelenében. Hát az egy szenzációs, mondhatom, hogy neked mondjam, hogy a kamera
nem. Persze, nem kell tetetni magam.
Akkor beállok. Tehát az egy szenzációs időszak volt, ugye az én generációmban, a 60-as évek elején, hát ugye azt tudtuk mondani, hogy mindenki filmes akart lenni. Szóval nem volt olyan haverunk, aki ne a filmfőiskolára akart volna bekerülni. És akkor, hát én építőszkarra jártam, úgyhogy nekem még az egy plusz kanyar volt. De a lényeg az, hogy bekerültünk Hesko, nagyon kemény volt, és akiket ő fel akart venni, a többünkkel volt ugye probléma, Szörményi Géza, ugye Recski Fogoly, nem sorolom a többieket, de Grunwaldski, Télási, Jeli Feri, ezek mind problémás emberek voltak. Hát én már csak az ármadásomnál fogva, de az már akkor igazán nem volt komoly baj. Úgyhogy bekerültünk, és hát egy szenzációs osztályba, és a Herskónak egy szenzációs kurzusán mentünk végig, és voltak éppen az egész dokumentarizmus a későbbi Balázs Bélából, amit ugye kialakítottunk, az onnan származott, és hát máig voltak éppen ezt művelem, a játékfilmekhez is mindig komoly gyűjtőmunkát végzek, tehát teljesen arra építek, amit akkor abban a csapatban és a Herskónál felszettünk, úgyhogy nekem ez egy szenzációs időszak volt, és itt például Szőlősi tanárnőnél én ugye neki különösen a kedvence közé tartoztam, mert Pogány Frici bácsitól jöttem a műegyetemről, és azt ő külön nagyon értékelte, hogy én a Pogány dolgairól tudtam beszélni.
Úgy, hát ő hihetetlen figura volt, a fiataloknak már a neve se jelent semmit, de hát amikor én ide jártam, akkor is egy olyan megkerülhetetlen figura volt, aki tényleg szabályosan az ember tisztelettel lépdelt el mellette. Nem mint, hogyha ő ezt kívánta volna, hanem mert olyan...
Igen, hát szenzációs tanár volt. Ugye az ilyen szakmai, az ilyen típusú tárgyakat, mi ezeket nem vettük túlságosan komolyan, ő volt a kivétel. Na még egyszer, szóval egy szenzációs időszak volt, és hát nagy szeretettel emlékszem vissza egyrészt a tanárokra, elsősorban ugye Herskóra, de hát az osztálytársam úgy mondulta, és Grunwaldski Ferivel például már gyakorlatilag már égedül dolgunk.
Herskó benneteket még végig írt, ugye?
Igen.
Mikor ment ki? 76?
Ő azt hiszem 71-ben ment fel.
71-ben
ment el. Hát az egy nagy ütés volt az egész szakmának.
Nagy érvágás, igen, de sokat számára őt én megjelenlás figura. Látsz-e bármit abból, amit a magyar csinálnak? Nézed őket?
Hát olyan nagyon talán nem, de hát az igyekszem, szóval én meghívnak egy bemutatóra, most is megyek, akkor azért igyekszem eljönni. És hát itt volt egy kurzusom tavaly, ami furcsa volt, mert kérdeztem, hogy miről beszéljek, és azt mondták, hogy amiről akarok.
Úgyhogy nem. Te vagy a téma, te vagy a téma.
Igen. Hát szóval aztán arról próbáltam beszélni, hogy azok a filmek, amiket mi csináltunk, nem csak én, hanem a kortársaim, azok hogyan szervültek bele abba a történelmi folyamatba, ami ugye 60-as évek, 70-es évek második fele, 80-as évek. A mai fiataloknak ezek nem mondanak semmit, noha ezek nagyon fontos hullámok voltak, pozitív és negatív értelemben, és hát szerintem ma is voltak éppen jó lenne ezekről többet tudni, mert akkor a Máté is jobban értenek. Úgyhogy én akkor mezzal bejezem be, hogy nagyon figyelemmel kísérem, hogy itt mit csináltok és mit műveltek, és hát kitartást és sok szerencsét kívánok. És hát én ugye a főszövetségnek voltam hosszú ideig vezetője, és hát most is a elnökség tagja vagyok. Úgyhogy csak annyit mondok, hogy kitartás és megfontolt a tárgyalat.
Hát igyekszünk a legjobbat.
Többit úgyis ti tudjátok jobban.
Hát mi se tudjuk, de próbálkozunk. Nagyon-nagyon örülök, hogy be tudtál fáradni, és jó vetítést kívánok.
Köszönöm szépen.
És ez volna maga.
Szuper, gyönyörű.
ezt még én írtam alá.
Szuper, gyönyörű, szép. Parlament kerüljön, hát nem is igaz.
És aztán jössz vissza 25 év múlva a következő.
Igen. De hát addig még csinálunk egy-két filmet. Hát most vagy három film munkájában vagyok benne, úgyhogy nyomom az ipart, úgyhogy még csinálok egyet-kettőt. Hát játékfilmet persze nem, de... Köszönöm szépen, és...
Köszönöm szépen!
És megyek a programot.
Hallottad-e hírét Bihar vármegyének, annak az átkozott Váradi ömlöcnek?
Sziasztok, ez itt a Tilos az E filmrovatának e heti adása. Egy elég szomorú apropó kapcsán beszélgetünk ma Gelencsér Gábor filmtörténésszel, egyetemi tanárral, aki Szomjas György munkásságának nagyon alapos ismerője. Hogy kezdődött a Szomjashoz fűződő szakmai viszonya?
Egyetemi docens vagyok, csak hogy pontos legyen. Hát évtizedek óta tanítok, illetve írok filmekről, és ennek kapcsán sokszor találkoztunk, mint hogy más rendezőkkel is, nem vagyok igazán társasági ember, de azért az, hogy mi sokszor találkoztunk, az arról szól, nem rólam szól, hanem arról szól, hogy ő szinte minden ott volt. Filmszemlék még régen, különböző filmhetek, filmmel kapcsolatos rendezvények, a filmes ház, aminek hát majd, hogy nem egyfajta házigazdája volt, tehát ő rendkívül aktív volt, és ezt mindjárt szeretném kiemelni, hogy nyilván ezt a kollégái, tehát a filmkészítő kollégák pontosabban meg tudják ítélni, de nekem úgy tűnt, hogy mérhetetlen önzetlenséggel képviselte a szakmát. Tehát a Film és Tévéművészek Szövetségének főtitkáraként, ha jól mondom itt a titulusokat, de nem a titulus számít, hanem hogy e tekintetben nagyon-nagyon sokat tett, hogy a szakma együtt legyen, és ezt majdnem idézem tőle. Talán az egyik utolsó ilyen kezdeményezése volt, hogy beszéljünk filmekről, és ezt, ha jól tudom, akkor havi rendszerességgel a filmes házban ment, amikor új, friss bemutatókról beszélgettek, ha jól tudom, legtöbbször, vagy talán mindig Máron György volt ennek a házigazdája, és akkor meghívták a rendezőket, és lezajlott egy beszélgetés, és ez is tőle, vagy tőle is jött ez az ötlet. Tehát, hogy egy olyan embert veszítettünk el, akit nehéz lesz ilyen értelemben pótolni, aki tényleg ilyenfajta önzetlenséggel, kedvességgel, sármal mindezt képviselte. Nekem ez is nagyon hozzátartozik az alakjához, hogy hát egy magas derék ember volt, tehát kimagaslott, és hogy mindig mosolygott. Méghozzá egy ilyen kisfiús vagy csibészes mosoly volt az arcán, szemüveges volt ebben is, ehhez is társult majd, hogy nem egy ilyen kicsit egy ilyen félszegség, de most ezt jó értelembe véve mondom.
Ez, amit most ön is kiemelt, ami miatt fontosnak is találtuk természetesen a szörnyű apropó mellett az, hogy megemlékezzünk róla, az inspiráló munka, amit a Balázs Béla stúdióban évtizedeken keresztül vitt. Ez számunkra is, most az SFE és Free SFE filmes hallgatóinak egy irányadó életmű és egy életforma valójában, hogy ez a közösségteremtés és ez a típusú önzetlenség hogyan tud egy ilyen műfai és szerzői filmek között nagyon izgalmasan csalinkázó, és úgy tűnik, hogy öntörvényű alkotónak a munkásságában a filmkészítés mellett együtt létezni.
Nyilván alkati dolog, meg valamennyire történeti képződmény is, és a BBS az nyelvemen volt, hogy mondjam én is, mert valóban az talán ennek a gondolkodásmódnak az alapja. Szinte mindig, ha meglátott, akkor azt mondta, hogy Gábor, erről akkor majd beszéljünk. Üljünk le, és erről beszéljünk. Nevezetesen arról, és ez szerintem nagyon fontos tudni, és tényleg önök számára, mint fiatal alkotók számára is egyfajta minta és példa lehet. Balázs Béla stúdió. Tudjuk, hogy kollektív vezetése volt, ez nagy dolog volt a Kádár korszakban, tehát a tagság választott egy 5-tagú vezetőséget. És akkor, amikor a Szomjas a vezetőség tagja lett, ez a 60-as, 70-es évek fordulója, akkor ez a vezetőség véghez vitt valamit, aminek óriási hatása volt, tehát az egész magyar filmkultúrára megkockáztatom, sőt, még azon túl, tehát a magyar művészeti életre, különösen a Kádár korszaknak a pangás időszakában, 70-es, 80-as években. Nevezetesen, hogy ez a vezetőség úgy döntött, hogy a Balázs Béla stúdióban nem csak filmes diplomával lehet filmet készíteni. Kinyitották a kapukat. Egy olyan helyzetben, egy olyan zárt kulturális térben, amelyben a másképp gondolkodó, neo-avantgárd szemléletű, a hivatalos kultúrpolitika által tiltott, legfőjebb tűr, de még azt is mondanám, hogy olyan művészek előtt, akiknek a tevékenysége értelmezhetetlen volt a kádári kultúrpolitika számára, mert nyugat-európai, amerikai mintákat követve mondjuk performanszokat, vagy happeningeket, vagy a fluxust, vagy más ilyen formákat képviseltek. Egyébként a Szomjas azért kapott el emiatt, mert én erről írtam, és joggal ezt egy kicsit sérelmezte, hogy hát én nem voltam ott. Tehát én ugye a dokumentumokból, meg a produkciókból tájékozottam, és hát a Pódi Gábort emlegettem leginkább, és akkor mondta, hogy hát azért azt mi csináltuk? Tehát, hogy valóban az a vezetőség volt az, amely ezt a lehetőséget megteremtette. És ez is egy közösségi gondolat. Meg hát gondoljuk végig azért, mert a filmszakma nagyon kiszolgáltatott a pénznek, az érdekharcot elég erős, és azért, és a BBS-ben is hát volt egy költségvetés, de elég sokan szerettek volna filmet csinálni. Tehát azt akarom mondani, hogy azért ez egy nagyvonalú közösségépítő gesztus, hogy gyertek ti is. És ha van jó ötletetek, akkor csináljatok filmeket. Mondják ezt, akik úgymond beljebb lehetnének, vagy beljebb vannak, mert ott van a zsebükben a diploma. Tényleg egy akkora lehetőség volt a BBS, hogy szerintem sok olyan művész, aki talán nem is gondolt arra, hogy filmet csináljon, meglátva találkozva ezzel az új műhelyel, azt mondta, hogy akkor ezt is megpróbálom. De hogy emögött is ott volt Szomjas György, és még egy műhelyt hadd mondjak, amit talán ritkábban emlegetünk, hogy Szomjas, tehát ez mondjuk a 70-es évek eleje, és akkor a 80-as évek, az pedig kicsit arról is szól, hogy Szomjas György a Kőbányai Amatőr Filmstúdiónak a művészeti vezetője. Tehát megint egy ilyen szerep, és megint egy ilyen önzetlen szerep, és hát nagyon nagy hatású, mert azt is tudjuk, ez ma már filmtörténet, hogy a 80-as évek végén a non-professional film az hirtelen előlép a napvilágra. Addig is voltak, nagyon nagy hagyományuk volt, de onnantól nagyobb közönség számára láthatóvá váltak. Szőke András, Ács Miklós, ugye a Közgáz Vizuális Brigád, Páros Györgyék, Cabán Györgyék, aztán majd a Buharovok, tehát, hogy fantasztikus lendület volt ebben, és a Szomjas az egyik műhelyben ott volt, meg azért, hát ezt most nem úgy mondom nyilván, hogy ezt a szavta önzetlenséget, vagy nagyvonalúságot megkérdőjelezzem, de ez is gyönyörű szép, hogy azt gondolom, a filmjei alapján, hogy még tanult is tőlük. Tehát, hogy inspirálódott ebből a közegből, mert a filmjeinek a stílusán, megoldásain én tetten érem ezt a szemléletet, vagy pedig, ami még nyilvánvalóbb, hogy mondjuk a Roncsfilmben ott van a Szőke András. Tehát, hogy mint szereplő foglalkoztatja az ott megismert alkotókat.
Az, hogy a különböző vizuális és képzőművészeti és zenei ágak, hogy találkoznak az ő műveiben, az, hogy milyen alkotógárdával dolgozik, az East End-től a lakótelepi filmeken át, és az, hogy annyira gazdag ez az életmű, és annyira sokszínű, hogy egyszerűen nehéz összefogni még a gondolatokat is erről.
Valóban, talán van egy olyan elem, amely összefogja. Egyébként a korábbi kérdésében fogalmazta ezt meg nagyon jól, akkor merült fel legalábbis ez a gondolat, mikor azt mondta, hogy benne a szerző és a műfaji film találkozik. Tehát lehet, hogy ez talán az ő filmművészetének, stílusának a legizgalmasabb vonása. Hogy amikor a Szomjas elindul a 70-es években, akkor pont az történik, éppen a 70-es évek közepén, tehát majdnem percre akkor, amikor ő az első filmjét leforgatja, hogy a magyar filmből a műfaji film az szinte eltűnik. És ekkor jön Szomjas, aki nem hogy műfaji filmet csinál, hanem hogy kitalál egy műfajt. Vagy legalábbis azért ez így pontos, hogy sikerre visz egy műfajt, ez pedig az East End. Az első két film ennek a jegyében készült, azért mondtam így, mert azért az első East End az Kardos Ferenc nevéhez fűződik, az talán nem sikerült annyira jól, de amit ő megvalósított abba, az nagyon izgalmas vállalkozás volt. Tehát ezen a sivár vidéken, műfaji szempontból, hirtelennyében nem, hogy egy, tehát egy vígjátékot rendez, hát az már volt éppen elég a magyar filmben, hanem hát majdhogy nem egy fából vaskarika dolgot, nevezetesen a magyar 19. század pusztáján, a betyárok világában észreveszi azt a lehetőséget, hogy a western mintájára itt meg lehet csinálni az Eastern. És ez a két film, tehát a Talpuk alatt fütyül a szél és a Rossz emberek, ezek azt gondolom, hogy a mai napig érdekes, élvezetes munkák. A két film után, ami következett, az pedig szintén továbbra is műfajokban való gondolkodást jelentett, tehát hogy ezt tényleg nagyon fontosnak tartom, hogy ő abban a korban tényleg szinte a széllel szemben akart valamit ezzel kezdeni, nagyon próbált ezzel kezdeni valamit. A Kopasz kutya egy zenés film, vagy rockfilm. Aztán, amit én az életem egyik kimagasló darabjának tartok, a Könnyű testi sértés, azon lehet, hogy nem látszik annyira, de egy kicsit jobban megnézzük, az egy melodráma. Az egy melodráma, de viszont, és akkor itt jön egy új elem, ami ekkortól szerintem nagyon hosszan, tehát itt jó sok filmen át ott van az életműben, hogy viszont a Könnyű testi sértés már nem tiszta melodráma, hanem egy ilyen kifordított, idézőjelbe tett, ironikusan elmondott melodráma. Mert mégiscsak kőbányán vagyunk. És egy gangos bérházban zajlik le ez a szerelemféltésből elkövetett könnyű testi sértés. Hogy a vamp, a femme fatale, az mégsem egy Marilyn Monroe, hanem hát egy kőbányai lány, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ez az irónia, ez az minden alól való kibújás, tehát ahogy a legkülönbözőbb, mondhatni azt is, hogy a műfajt stílusba fordító, és a stílust meg műfajosító, most ezt jó csúnyán fogalmaztam, de azt akarom ezzel mondani, hogy ami jó értelembe véve minden tud, és ugyanakkor minden alól kibújik, ami hát egy művészeti alkotás esetében nagyon jó dolog, mert nem az a dolgunk, vagy nem az a jó, hogyha nagyon pontosan be tudjuk tenni egy krecibe. A könnyű testi sértésben elképesztő dolgok vannak, tehát olyan modernista megoldások, hogy mit tudom én, ugyanazt a snittet megismétli egy másik nézőpontból, ami egy hallatlan bátor dolog. Vagy hogy különböző megszakítja az elbeszélést, és ilyen áldokumentarista betétekkel kommentálja a látható filmet. Tehát a legvadabb modernista megoldások, de azt is érzi az ember, hogy annak is pontosan tisztában, azzal is tisztában van Szomjas, hogy már nem a 60-as évek új hullámában vagyunk, és majdhogy nem mondhatnám azt, hogy ezeket a modernista gesztusokat is idézőjelbe teszi. Tehát Eszterházy mondta így, hogy átlát a saját szitáján. Tehát pontosan tudja, hogy amit csinál, az is már megvolt, és ilyen értelemben, ezt mondjuk vele kapcsolatban olyan furcsán hangzik, és nem biztos, hogy igazam van, de mégiscsak tehát szinte egy ilyen posztmodern játékossággal tesz újra és újra idézőjelbe minden, miközben egyébként elmond komoly, szenvedélyes történeteket, mindenfajta érzésekről, indulatokról, férfinő kapcsolatban, beleértve a testiséget, a szexualitást, tehát ugyanakkor szinte szociológiai pontossággal mutat be egy tájékát, mutatja be egy tájékát Magyarországnak vagy Budapestnek. És ezt szintén nagyon tudta. Tehát egyrészt ez a kőbánya dolog, aztán a lakótelep, ugye a falfúróban, roncsfilmek, hát mondani se kell, Gólya, műintézmény, ami hát már csak emiatt is ilyen kultikus helyé vált. Tehát, hogy nagyon volt érzéke ezekhez a közegekhez, meg a bennük élő emberekhez, és szerintem ezt is jól belőve, tehát, hogy nem lettek azért, nem mondanám ezeket a filmeket szociológizáló filmeknek, vagy dokumentarista filmeknek, annál sokkal stilizáltabbak és játékosabbak voltak, de mégis a hangulat átjött, mégis mondott erről a világról valamit, de ezt azért nagyon bátran, stilizált módon, túlzásokkal. E tekintetben ő tényleg egy újító karakterű alkotó volt. Nem így szoktuk őt emlegetni, ezt azért lássuk be. De azért szerintem Szomjasban is meg kéne látni ezt a bátor nyelvújítót.
Valahogy ezek végig tekintve mind talán ilyen különböző ilyen identitásfilmeknek is tekinthetők. Erről mit gondoltál már úgy? Tehát, hogy ezek ilyen ikonikus korszakok és csoportoknak mégsem sematikus, de nagyon is felismerhető motivumait összefoglaló filmjei. Hogy tudott ennyi műfajban jelen lenni? a szó minden értelmében.
Nagyon jó alkotótársai is voltak, tehát arról se feledkezzünk el, meg a színészekkel is azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól tudott dolgozni. Ahogy a karaktereket megalkotta, összerakta, hogy azért egy nagyon gazdag életismerete volt, szóval nyitott szemmel járt a világban, és nagyon sok mindent át tudott tenni a filmvászonra. Szakmailag is egy nagyon érdekes helyzet, hogy miképpen dolgozott amatőrökkel és profikkal. Az amatőröket nem, megint csak nem dokumentarista szempontból alkalmazta. Bizonyos karaktereknek a hát szinte ilyen antropológiai megjelenítése szempontjából volt ez fontos. Nagyon sokszor keverte őket már, mint hogy profikkal játszatta őket együtt. Tényleg azt nem tudom, nem kérdeztem tőle, hogy honnan voltak ezek a fantasztikus arcok. A Könnyű vér című filmben, ott is a női szereplők egészen különleges figurák, akik rögtön hoznak egy életformát, egy élettörténetet. Mindezektől ilyen élettel telítődnek a filmek, tehát, hogy nem csak egy ilyen koncepciót, meg történetet látok, hanem tele van olyan apró elemekkel, amelyeken nem sok múlik, de mégis összeadódnak olyasmivé, hogy egy ilyen szövet, egy hús keletkezik az anyag közül, tehát az apróságok.
Az, hogy Szomjas György nyitott szemmel járt, és a karakterrajzok és a megfigyelés jelentősége mennyire megmutatkozik az ő polihisztor művészeti tevékenységeiben is. Most jól tudom akkor, hogy a Műcsarnokban nem sokára megnyílik egy kiállítás, melyben filmes alkotóknak a fotói fognak szerepelni, és Szomjas György fotói is a kiállítás részei lesznek.
Valóban a Műcsarnok felkért, hogy legyek a kurátora annak a kiállításnak, amely a filmesek fotóit mutatja be, tehát nem filmfotókat, nem verfotókat, meg standfotókat, hanem filmesek önálló alkotásként elkészült fotográfiáit, mert feltételezhető, hogy a filmesek akár operatőrök, akár rendezők, vagy akár a filmkészítés más területén dolgoznak, azért nyilván valamilyen kapcsolatuk van a képpel. Nagy hagyománya van ennek, úgyhogy a kiállítás az hát 100 évet fog át. A kortársakat is megszólítottuk, és hát egyszerűen kiment egy felhívás mindenfajta szakmai fórumra. Nos, erre a felhívásra Szomjas György is jelentkezett. Most már ez, ugye azt mondanám, hogy mi sem természetesebb, pedig azért hozzá kell tennem, hogy az ő generációjából, hát azt gondolom, hogy szinte egyetlenként ő az, aki még elküldte a képét, és néhány hete én még leveleztem erről vele, mert többet küldött, kiválasztottunk, melyiket választottuk, erősítsen meg. Szóval erről zajlott egy levélváltás. Küldött tehát képet, és hát ez is nagyon, nagyon szép, meg megható, hogy Joko Rosics képet küldött. Az Isztennyeinek a főszereplőjéről készült, általa készített képet, tehát nem verkfotót, de mégis a forgatáson, tehát abban a jelmezben látható ez a kiváló színész, ahogy ezekből a Szomjas filmekből ismerős. Ilyen módon nagyon örülök, hogy jelen lesz ezen a kiállításon, és hát voltak éppen ez majd, hogy nem kivételes, tehát a többi kiállítónál nincs ennyire szoros kapcsolat a filmjeik és a fotóik között. Úgyhogy így lesz ő jelen, miközben, ahogy ezt ebben a visszaemlékezésben is beírtam, egészen biztos vagyok benne, hogyha élőben megnyitó lett volna, akkor ott lett volna, és nagyon oda tudtam volna képzelni a mosolygós Szomjas Györgyöt a közönség soraiban. Hiányozni fog.
Ez itt a Tilos az E, a Free SFE podcast.
Elérkeztünk a mai adásunk végéhez. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Az előző részek Tilos az E-podcast néven elérhetőek a Spotify oldalunkon. Az adás vendégeinek köszönjük a részvételt, köszönjük a Tilos Rádiónak a lehetőséget, és szeretném megköszönni szerkesztőtársaim, Artim Rebeka, Bartal Dóra, Kendesára és Muzslai Franciszkó munkáját. Én Alfarman Petra voltam, további szép estét kívánok mindenkinek! Thank you.
love song set us free. There's too many people down, everything turning the wrong way around. But I don't know what love would be if we stopped dreaming now. Lord, no, we'll never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind. Watch the world spinning gently out of time. Feel the sunshine on your face. Send a computer now. Gone to the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind. Watch the world spinning gently out of time. To open up your mind, watch the world spinning gently out of time. Tell me I'm not dreaming, but are we out of time? Out of time, out of time, out of time.